Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Eltelt szeptember, és nem született meg a román hírszerző szolgálat a Széléi tevékenységével kapcsolatos parlamenti jelentés. A csúszás okairól a politikumnak a kérdéshez való megtorpanás mutató viszonyulásának okairól, a lehallgatások jelenlegi helyzetéről, a különböző protokollumok összekuszálódottságának kibogozási esélyeiről, a volt, illetve jelenlegi hírszerzési vezető meghallgatását követően levonható következtetésekről, a folyamatban levő úgynevezett magyar ügyekre való hatásairól, a jelentés véglegesítésére vonatkozó előrejelzéséről beszélgetünk a mai Naprakész műsorban egy kora délután rögzített interjúban Csoma Botond parlamenti képviselővel, a román hírszerző szolgálatot a Széléit felügyelő parlamenti bizottság titkárával. Ezt a beszélgetést ajánlom szíves figyelmükbe a mai műsorban, amelyben a tegnapi élőadás során SMS-ben feltett kérdésre is választ kap a tisztelt hallgató. Csoma Botond parlamenti képviselővel beszélgetünk tehát, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
Amikor utoljára beszéltünk, még az őszi parlamenti ülésszakra készülődtünk mindnyájan, és hát akkor vázoltuk, hogy mi várható. Nos, arról volt szó, hogy szeptember folyamán megszületik az a jelentés, amely az Országos Hírszerző Szolgálattal kapcsolatosan napvilágot lát. Itt vagyunk október elején, nincs jelentés. Mi az oka a csúszásnak?
Nincs jelentés, ugye akkor is mondtam önnek, amikor utoljára beszélgettünk erről a témáról, hogy kételjeim vannak, a fenntartásaim vannak a Szociáldemokrata párttal szemben is. Szerintem nem akarnak ők sem elszerűen viszonyulni ehhez a problémához, nem akarnak fényderíteni bizonyos összefonódásokra. Nekem jelenleg ez a benyomásom, és sajnos ez nem változott azóta sem, mert a protokollumok kapcsán nem született meg ez a jelentés, még most sem. És ilyen formában csak ugyanazt tudom mondani, amit mondottam önnek egy hónappal ezelőtt is, hogy sajnos egyik párt, nagy párt sem akar tulajdonképpen kideríteni dolgokat. Elhangzanak politikai lózungok, de ezen túl érdemi munka, ami a protokollumokat illeti, arról, hogy tulajdonképpen a gyakorlatban mit jelentettek ezek a protokollumok, mennyire befolyásolták vagy sem az igazságszolgáltatást, erről még semmilyen érdembeli konklúzió nincsen.
Mindenképpen az megdöbbentő, ami ugyebár kiderült. Az, hogy 1990-től kezdve összesen mintegy 565 megalapodást kötött a hírszerző szolgálat más intézményekkel. És ami még érdekesebb, az az, hogy ezek közül állítólag 337 ma is érvényben van.
Hogyan? Igen, ez egy információ, most sem mondjam, külön disztingválni kell. Az, hogy a hírszerző szolgálatnak bizonyos intézményekkel van protokolluma, most ezt lehet ragozni, hogy ez sok vagy kevés. Önmagában ez nem nagy baj szerintem. Racionálisan megközelítve ezt a kérdést. A gyanú és a baj ott kezdődik, amikor az igazságszolgáltatás különböző intézményeivel van a hírszerzésnek protokolluma. És itt beszélek, itt nem csak az ügyészségről beszélek, hanem a válthatóságról, hanem a legfelsőbb bíróságról, ugye a legfelsőbb bírói tanácsról, az igazságügyi felügyeletről. Ezek szerintem az én olvasatomban, az én véleményem szerint ezek a gyanús dolgok, és itt kellene tulajdonképpen egy elemzést elvégezni, hogy mennyire befolyásolták ezek a protokollumok az igazságszolgáltatás függetlenséget. Hogy más intézményekkel volt protokollum, ezeket meg lehet vizsgálni, de önmagában szerintem semmiképpen nem szabad összemosni azokat a protokollumokat, vagy megállapodásokat, akárhogy is nevezzük őket, az igazságszolgáltatás intézményeivel aláírt protokollumokkal. Ugye ott az is elhangzott, mikor ez kiderült, hogy a az igazságügyminisztériummal is volt protokollum a hírszerzésnek. Én akkor azt mondtam, azt hiszem egy interjúban, hogy még ezeket, ezt a protokollumot is külön kell kezelni az igazságszolgáltatás többi intézményétől, mert az igazságügyminisztérium tulajdonképpen nem szolgáltat igazságot. Nem a bírói hatalomnak a része az igazságügyminisztérium, csak menedzseli az igazságügyi rendszert. Tehát ilyen szempontból én nem sorolnám azt a protokollumot a többi protokollum közé. Itt, ami elsődleges, és amire úgy gondolom, hogy egy jogállamban és egy demokratikus társadalmi berendezkedésben választ kell adni, az a kérdés, hogy ezen protokollumok a bíróságokkal, az ügyészségekkel, a legfelsőbb bírói tanáccsal és az igazságügyi felügyelettel befolyásolták el az igazságszolgáltatást.
Na most ők azt állítják, már mint a szeri álláspontja szerint, ugyan történtek bizonyos információszerzések, hogy finoman fogalmazzak, de ezek alapján nem indultak nyomozati eljárások. Lehet-e hinni nekik?
Kérem, szépen, itt a nyomozati eljárás az a következőben néz ki. Hírszerzés birtokába jutnak bizonyos információk, ők azokat továbbítják a vádhatóságnak. Formálisan, a törvény szerint a hírszerzésnek nem szabad nyomozati cselekményeket végeznie. Csak hogy a protokollumok kapcsán felmerült ez a gyanú, és ezt kellene tisztázni tulajdonképpen, hogy nyomozati cselekményeket végzette a hírszerzés, vagy sem. Mit jelentettek azok a közös csapatok? Mit jelentett azt tulajdonképpen, hogy 60 napon belül kellett az ügyészeknek válaszolniuk, jelenteniük a hírszerzés fele, hogy mit kezdtek azokkal az információkkal? Tehát ezeket kellene leellenőrizni. De mondom, érdemi munka októberben ezen a téren nem folyt. Voltak különböző meghallgatások, amelyek nyilván ezeket a kérdéseket is felvetették. A 2016-os protokollumok is szóba kerültek, ugye, viszont az egy más természetű protokollum, amelyet 2016-ban kötött a hírszerzés az igazságszolgáltatás intézményeivel. Véleményem szerint a legfontosabb az lenne, hogy a 2009-ben kötött protokollumokkal kapcsolatosan a Hírszerzés Felügyelő Bizottság megfogalmazon egy véleményt, és ugyanakkor a legfelsőbb bírói tanács is, mert az alkotmány szerint a legfelsőbb bírói tanács szavatolja az igazságszolgáltatás függetlenségét. Nyilván persze valaki mondhatja azt, hogy hát hogyan fogalmazza meg a legfelsőbb bírói tanács véleményt ebben a kérdésben olyan körülmények között, hogy a legfelsőbb bírói tanácsnak is volt egy protokollum a hírszerzéssel. De ennek ellenére én úgy gondolom, hogy a legfelsőbb bírói tanácsnak ebben komoly szerepe van. És ezt meg kellene tennie. Nem egy körülbelül másfél hónapja olvastam egy interjút a legfelsőbb bírói tanács elnökével, aki szintén negatívan nyilatkozott a protokollumokról. Én már többször javasoltam a Hírszerzés Felügyelő Bizottságban, hogy küldjünk egy átiratot a legfelsőbb bírói tanácsnak, amiben kérjük, hogy ők is vizsgálják meg ezt a protokollumot. Még nem született meg ezzel kapcsolatosan sajnos a döntés, hogy ezt az átiratot elküldjük, vagy sem ennek az intézménynek.
Korábbi időszakot említett, a 2009-es esztendőtől kezdődően. Nos, mennyivel lettek okosabbak annak kapcsán, hogy az akkori titkos szolgálati főnököt, George Mayort is meghallgatták a bizottságban?
George Mayornak egyértelműen az volt a véleménye, hogy ő felvállalta ezeket a protokollokat, a 2009-es protokollokat, ő azt mondta, hogy szerint ezek törvényesek voltak, és megfeleltek Románia bizonyos történelmi fejlődési szakaszának, tehát abban a történelmi szakaszban, amelyben akkor Románia éppen mozgott, abban indokoltak voltak ezek a protokollumok. Ezt mondta a bizottság előtt. Nyilván mi másról is kérdeztük őt azt, hogy milyen kapcsolatot ápolt például a hírszerzés az ANI-val, az üvegzseb intézménnyel, úgymond, és arról is kiderült például, hogy ugye az ANI 2007-ben alakult meg. 2007 és 2011 között semmilyen információ nem ment a hírszerzés felől az ANI fele. 2011 és 2015 között rendszeres tájékoztatást kapott az ANI a hírszerzéstől, 2015-től megint nem. Tehát ez is ilyen véletlenszerűen történnek ezek a dolgok. Major azt mondta, amikor kihallgattuk, hogy neki természetesnek tűnt, hogy az állinak egy olyan természetű, tehát egy olyan tevékenysége van, amely igényli a hírszerzésnek az információs segítséget. De ha ez így van, akkor ez miért nem állandó ez a folyamat? Miért vannak megszakítások? Miért van az, hogy 2007 és 2011 között történik információszolgáltatás? Vagyis nem történik, 2011 és 2015 között újra történik, és 2015 után ezt felfüggesztik. Tehát nem lehet ilyen véletlenszerűen kezelni ezeket a dolgokat. A másik pedig az, hogy rendszeresen találkozott a hírszerzés vezetője az ANI elnökével a hírszerzés irodáiban, szombatonként, tehát ezt is elmondta Major például ebben az interjúban, de hozzátette, hogy konkrét dossziékről úgymond nem beszéltek. Tehát vannak dolgok, amit most ez konkrétan ez nem a protokollumhoz kötődik, de vannak kérdések, amiket tisztázni kell, és nyilván az egyik legnagyobb kihívás ebben a bizottságban, hogy ugye több forrásból tájékozódunk, és bizony-bizony nagyon sokszor ellenmondásos információkhoz jutunk.
Ez nagyon érdekes, amit mond, és amit a volt hírszerző szolgálati vezető kijelentett, ugyanis abban az időszakban, amiről szót ejtett, ha jól emlékszem, 13 vagy 15 honatját elítéltek az ANI, tehát ez az Országos Fethetetlenségi Ügynökség jelentései kapcsán, és hát sajnos sokuknak, többek között magyar parlamenti képviselőknek is ketté törte a politikai karrierjét. Hát az azért érdekes, hogyha nem szolgáltattak információt a titkosszolgálatuk az ANI fele, akkor minek alapján történtek ezek a bírósági döntések? Szóval itt hát azért vannak dolgok.
Attól, hogy a hírszerzés most bizonyos esetekben nem szolgáltott információt, attól még az ANI tudomást szerezhet dolgokról. Tehát ez csak hogy mondjam, nem történhet, ez egy ilyen véletlenszerű dolog, hogy egy adott pillanatban a hírszerzés úgy gondolja, hogy kell információt szolgáltatnia, utána pedig egy másik vezetés, ugye, mert tulajdonképpen az információ szolgáltatás akkor szakadt meg, amikor Major lemondott a hírszerzés éről, és Edward Helwig került oda 2015-ben, amikor ugye Major elment nagykövetnek az Egyesült Államokba. Nem lehet egy ilyen dolgot, nem lehet, és itt szerintem a törvényes keretet is módosítani kell, és expressis verbis szabályozni kell a törvényben, melyek azok az intézmények, amelyek igényelhetnek információt a hírszerzéstől.
Apropó Edward Helwig, ő is meghallgattatott a bizottság tagjai Igen. által. Ő hogyan nyilatkozott a jelenlegi helyzetről?
Hát kérem, az sokat mondom, hogy tulajdonképpen amióta a Helwig tölti be ezt a funkciót, azért olyan tábornokokat, tiszteket, akik a protokollumok körül, akiknek a nevei azért a protokollumok körül megjelentek, mint Koldia például, vagy akár Dumbráv, ezeket a hírszerző tiszteket tartalékba helyezték. Azért ez szerintem egy kicsit más megközelítést jelent. Helwig nem beszélt a 2009-es protokollumokról, mert ugye 2009-ben nem ő volt a hírszerzés vezetője, ő a 2016-os protokollumról beszélt, ami ugye azután következett be, hogy volt az az 51-es alkotmánybírósági döntés, amely kimondta, hogy a hírszerzés nem végezhet lehallgatást az ügyészségnek, tehát a korrupciós ügyekben a lehallgatásokat az ügyészségnek saját hatáskörbe kell elvégeznie. Volt egy ilyen alkotmánybírósági döntés, és akkor tulajdonképpen megkötötték ezeket a protokollumokat, amelyek első látásra én is olvastam ezeket, ugye, amelyik publikus, olvastam ezt a protokollumot, és első látásra tényleg úgy tűnik, hogy inkább egy adminisztratív jellegük volt, most a 2016-osról beszélek, és tulajdonképpen azt a helyzetet próbálta valahogy szabályozni, rendezni, ami azután keletkezett, hogy ugye a hírszerzés nem végezhette ezeket a lehallgatásokat, tulajdonképpen a hírszerzésnek hozzáférést kellett biztosítani az ügyészségnek ahhoz az infrastruktúrához, amivel a lehallgatásokat lehetett végezni. Nagyjából ez a 2016-os protokollum erről szól. Az véleményem szerint közel sem olyan lényeges az igazságszolgáltatás függetlenségének a szempontjából, mint a 2009-es protokollum.
Viszont érdekes dolgokat tudtak meg a jelenlegi vezetőtől, és itt a költségvetésre gondolok, ami tudomásom szerint azért önt is megdöbbentette, hogy a nem kis anyagi támogatással rendelkező román hírszerző szolgálat költségvetéséből mintegy 80% a nyugdíjak és bérek költségeinek finanszírozására fordítandó. Hát ez...
Igen.
Ez érdekes adat, gondolom, nem?
Ez meglepő volt számomra is. És sőt, azt is mondta az igazgató úr, hogy sokszor a nem létező korszerű technológiát, ugye, amire nem volt pénzük megvásárolni, a humán erőforrással kellett helyettesíteni. Ez is engem meglepett. Plusz én nem tudtam megmondani őszintén, hogy a hírszerzésnek külön kórháza van, ahol ezzel alkalmazott dolgozik. Van egy postaszolgálata is, erről tudtam, ami 93%-ban nem titkosított küldeményeket kezel. Ezt Helvig is elismerte, ő sem érti, hogy miért van ez a hírszerzés kötelékében. Tehát ez is terheli úgymond a hírszerzésnek a költségvetését. Én akkor konkrétan megkérdeztem tőle, hogy mivel magyarázza azt, hogy a román hírszerző szolgálatnak nagyobb a költségvetése, mint a német szövetségi hírszerzésnek, és erre azt válaszolta, hogy nehéz egy körtét, a körtét az almával összehasonlítani, mert meg kell nézni, hogy milyen hatásköre van a német hírszerző szolgálatnak, és meg kell vizsgálni azt, hogy milyen hatáskörrel rendelkezik a román hírszerzés, és hogyha ezeket a hatásköröket megvizsgáljuk, akkor talán indokoltnak tűnik az, hogy nagyobb a román hírszerzés költségvetése. Én arra is megkérdeztem, hogy ide mindenféle hír keringett ezzel kapcsolatban is, hogy cégeik vannak a hírszerzésnek. És nekem, Helvig, de nem csak nekem, a bizottság előtt azt nyilatkozta, hogy semmilyen kereskedelmi társasága nincs a hírszerzésnek. Létezik egy ilyen állami cég, amit Romanul Regie Autonomának neveznek, aminek a rövidítése Romanul Rassirom, amit állítólag haditechnikát gyárt. Ehhez van köze, ez az egyetlen olyan állami cég, amihez a hírszerzésnek köze van. De hogy más cégekben jelen lenne hírszerzés, ezt cáfolta a hírszerző szolgálatvezetője, és azt is cáfolta, ami korábban felmerült, hogy a hírszerzésnek lenne egy titkos büdzséje, azt mondja, tehát egy olyat, amit nem ismer, ami máshonnan, tehát amit a parlamenti képviselők nem ismernek, olyan szinten cáfolta ezt, hogy azt mondta, hogy csak az a pénzösszeg áll a hírszerzés rendelkezésére, amelyet a parlament megszavaz, azon belül viszont vannak olyan tételek, amelyek titkosítottak, amelyeket mondjuk még a számvevőszék sem ellenőrizhet. Gondolom itt a fedett ügynököknek a tevékenységéről van szó.
Elég nagy létszámmal, személyi létszámmal dolgozik a román hírszerző szolgálat, és hát igen, az is megdöbbentő, hogy csak 2017-ben egy sürgősségi kormányrendelet kapcsán, mint egy 1200 személy kérte a korai nyugdíjazását.
Az nem sürgősségi kormányrendelet volt, hanem törvény volt, amit még a múlt mandátumban fogadott el a parlament. Hát az a parlament által megszavazott törvény volt, ami a katonáknak a korai nyugdíja, a kedvezményes nyugdíjazásra szól, ami azt jelentette, hogy amennyiben elérték a 47 évet, 47 éves életkorukat, kérhették a nyugdíjazókat, és 1200-an kérték, többen, mint az azt megelőző 12 évben összesen, mondta az igazgató úr.
És gondolom, hogy a saját...
Ő ellenezte ezt a törvényt, amúgy ő azt mondta, hogy 16-ban figyelmeztette a parlamenti pártoknak a vezetőit, hogy ennek ez lesz a következménye.
És gondolom, hogy a saját költségvetésükből kell ezeket a nyugdíjakat, igen, kifizetni.
Igen, a saját költségvetésükből kell a nyugdíjakat is kifizetni. Igen, ezt is elmondta, hogy tehát a fizetéseket és a nyugdíjakat is.
Amik
ugye
nem...
katonai nyugdíjak, tehát katonai szervezetről beszélünk, a hírszerzés, ez a katonai struktúrával rendelkező intézmény, ugye, és itt tulajdonképpen speciális nyugdíjakról beszélünk, amelyek a katonai nyugdíjak.
És amelyhez egyelőre senki nem mer hozzányúlni, zárójelbe zárva. Az is érdekes, amit szintén az igazgató úr nyilatkozott, mi szerint a technológiai hiányosságokat humán
erőforrással próbálták pótolni, igen, igen.
Ez ott megint létszámnövelést jelent.
Igen, igen, igen. Úgyhogy vannak dolgok itt, hogy mondjam, amelyeket ki kell még derikedni, de a legfontosabb ez a protokollunk kérdése szerintem. Tehát már egyrészt elviszem, másrészt a politikai közbeszéd erről szól az utóbbi 2-3 hónapig. Mindenki nyilatkozik ezt, meg azt, ugye különböző elképzelése van mindenkinek erről, Viszont nincs egy hivatalos jelentés, és nem volt egy vita a parlamentben, amit a hírszerzés felügyelő bizottság elkészített, ezt nyilvános vitára kell bocsátani a parlament együttes ülésén, a szenátusnak és a képviselőháznak az együttes ülésén.
Apropó, ha már említi, hogy nyilatkoznak fitfát mindenféle oldalról, mind a hatalom, mind az ellenzék oldaláról, akkor miért van ez a... hát, hogy is mondjam, lankadás a procedúra területén, amit ön is sérelmezett, tehát mind egyik, mind másik oldalról miért gátolják úgymond az igazság feltárását és a jelentés véglegesítését a különböző politikai pártok képviselői?
De úgy érzem, hogy mindenki a politikai érdekei szerint viszonyul ehhez a kérdéshez, és van egy olyan sanda gyanúm, hogy azok, akik most nagyon elítélően nyilatkoznak a hírszerzésről, és fűtfát mondanak a hírszerzésről. Azok is egy adott pillanatban, a történelem folyamán, nem olyan régen, talán más viszonyban voltak a hírszerzésre. Nekem ez a személy, nyilván ezeket nem tudom bizonyítani, ezek feltételezései vannak ezen a téren, de nekem ez az érzésem, megmondom őszintén önnek.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt képviselő úr, azért sajnos magyar vonatkozásai is vannak ennek az egész ügynek, mégpedig a lehallgatások és annak alapján készített vádiratok, illetve hát per ügyiratok. És itt természetesen, hogy Horváth Anna esetét hozom fel, mert hogy ezzel kapcsolatosan is nyilatkozott a közelmúltban az első fellebbviteli tárgyalás kapcsán. Na most eddig meggátolták az ügyvédeknek, tehát a védelem képviselőinek, hogy hozzáférjenek ezekhez az adatokhoz. Ön viszont jelenállás szerint azt állítja, hogy ezt most már rendelkezésükre kell bocsátani. Változhat-e valamilyen irány, pozitív irányba esetleg?
Most különbséget kell tenni egy adott pár között és az általános viszonyok között. Tehát nem keverném bele, nyilván, hogy... az igazságszolgáltatás függetlenség az mindenkit éri, minden olyan embert, aki az igazságszolgáltatás különböző folyamataiban részt vett. Viszont a Horváth Anna perről a múlt héten jelen voltam a tárgyaláson. A védelem bizonyítási indítvánnyal érte, bizonyítási kérelmeket fogalmazott meg a bíróság felé, ugye ezzel kezdődik egy tárgyalás, és azt kérték, hogy oldják fel annak a bírói végzésnek a titkosságát, amelyel annak idején jóvá hagyták Horváth Annának a nemzetbiztonsági alapon történő megfigyelését. Kettő, jelöljék meg a jogalapot, mert jelen pillanatban a nemzetbiztonsági törvény harmadik cikkeje alapján, azt tudjuk, hogy a harmadik cikkeje alapján figyelték meg Annát, viszont a harmadik cikkenél van egy csomó bekezdés, amelyeket betűvel jelölnek, és azt sem tudjuk, hogy melyik betű alapján hagyták jóvá a nemzetbiztonsági megfigyelést. Ez volt a második kérése a védelemnek. Ugyanakkor azt is kérte a védelem, hogy minden olyan lehallgatást, amit a hírszerzés Horváth Anna és Fodor Zsolt üzletember között végzett, ezt bocsássák a bíróságnak a rendelkezésére, mert itt a első fokon Horváth Annát csak egy bizonyíték alapján ítélték el, egy lehallgatás alapján, amely Kolozsváron a Karolina téren történt. Megjegyzem, hogy egy rossz minőségű lehallgatás alapján. Ez volt a perdöntő bizonyíték, mert a tanúk, akiket a vádhatóság beidézett, egyik tanú sem vallott Horváth Anna ellen. Egyik tanú sem. Tehát ez az egyetlen bizonyíték volt. És akkor... fontos lenne azért kontextualizálni ezt a dolgot, és látni azt, hogy a többi beszélgetésben, amit Horváth Anna Fodor Zsolttal folytatott, mi hangzott el esetleg. Ugyanakkor azt is kérte a védelem, hogy egy szakértői véleményezést végezzenek a lehallgatással kapcsolatosan, mert nagyon rossz minőség ez a lehallgatás, és az első 13 percet nem lehet hallani. Különbségek vannak a különböző fordítások között. Ugye volt egy eljárt, amelyet az ügyészség, a vádhatóság végzett, ugyanaz volt egyet, amelyet a bírósági fázisban történt, különbségek vannak e között, és a védelem jogos feltételezése az, hogy magának a széreinek, a hírszerzésnek már volt egy eredeti fordítása, mert ők mikor átküldték az első információt az ügyészségnek, hogy szerintük ugye bűncselekmény elkövetése történt, a kolozsvári DNA-nál nem dolgoznak olyan ügyészek, akik ismernék a magyar nyelvet. Tehát azt a azt a tájékoztatást románul küldték el, és nyilván a beszélgetés az magyarul zajlott, tehát a hírszerzésnek le kellett fordítani ezt a beszélgetést, amikor átküldte a vádhatóságnak. És ezt is kérték a titkosításnak az ilyenszerű feladását, hogy lássuk, hogy abban az első tájékoztatásban a hírszerzés milyen információkat tálal a vádhatóságnak. Ugyanakkor persze kérték azt, hogy a bizonyos tanúkat újra kihallgassanak, azt is kérték, hogy Kolozsvár polgármesterét, Émil Bokkot hallgassák meg tanúként, őt első fokon nem hallgatták meg. És a bíróság nem hozott, helyben is dönthetett volna ezekről a bizonyítási indítványokról, nem tette ezt meg, elhalasztotta a döntését október 10-ére, ami ezeket a kérelmeket illeti, és a következő tárgyalást pedig november 7-ére tűzte ki.
Hát igen, sajnálatos dolog van, itt még két kényes ügy, a kézdivásárhelyi fiataloknak az ügye,
igen.
Ott is lehallgatási jegyzőkönyvek vannak. És
ami érdekes, hogy első fokon tulajdonképpen a bíróság teljesen megsemmisítette a vádiratot, amit a hírszerzési információk alapján állítottak össze, másodfokon pedig elítélték őket terrorizmusot, tehát ez nagyon beszédes ez az eset szerintem. Tehát, na...
És hát még mindig talán nincs meg az ítéletnek az indoklása.
Igen.
Beke Csilla továbbra is sürgeti, és az RMDS segítségét kéri, hogy hát már történjen valami előrelépés ebben az ügyben. És egy másik kényes kérdés, ugyebár Borbói Csabának, a Hargita megyei tanács elnökének az esete, akinek az ügyével kapcsolatosan a vádhatóság kijelentette, hogy a vádemelés nem lehallgatási jegyzőkönyvek alapján történt meg. Eddig ezt így nem cáfolták.
Nem tudom, nem ismerem ezt a részletesen a Borbó Csaba ügyet, úgyhogy nem tudnék erről érdemben nyilatkozni.
De maga az a tény, hogy felmerültek ilyen kérdések, és ugyebár a politikum egy része, és a vezető politikusok azt követelik, hogy a korábbi ítéletek, amelyek ilyen lehallgatási jegyzőkönyvek alapján születtek, azok semmisítődjenek meg, és...
Hát, ilyen nincs, hogy megsemmisítődjenek. Tehát van egy ilyen javaslat a jogi bizottságban, hogy amennyiben bizonyos esetekben fennáll annak a gyanúja, hogy... törvénytelen bizonyítékokat használtak fel a vádhatóság, tehát olyan bizonyítékok alapján ítéltek el valakit, amelyek nem a törvényes keretek között szerezte be a vádhatóság ezeket a bizonyítékokat, abban az esetben az elítélt személyek kérhessenek per újra felvételt. Ez ez nem általános amnestia, ez bizonyos esetekben, mondom, egyéni kérés alapján be lehet nyújtani a per újra felvételt. De ez is, mondom, jelenleg egy javaslat formájában van. Csak ez is, hogy mondjam, nehéz megítélni a jogosságát ennek az indítványnak, addig, amíg nem tudjuk, hogy tulajdonképpen a protokollumok mennyire befolyásolták az igazságszolgáltatást.
Ezeknek kidérítése érdekében mennyire van lehetőségük, vagy talán lesz a jövőben lehetőségük hozzáférni eddig titkosított adatokhoz?
Lehetőségünk van, tehát a bizottságnál lehetőség van erre, nyilván hozzáférésünk lehet. Itt akarat kell hozzá tulajdonképpen a két nagy párt részéről, mert ugye az RMDS a 6%-ával nem tudja egyedül képviselni a dolgot. Ha a két nagy párt, jelesen a Nemzeti Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt ebben a kérdésben nem akar lépni, akkor tulajdonképpen lehetetlen valamit is ezen a téren elérni, az én véleményem szerint.
Igen, és hát sajnos az a helyzet, hogy ezeknek az ügyeknek a vízhangja most már Brüsszelig is eljutott, és meghallgatás lesz. Tegnap már kellett magyarázkodni mindazzal kapcsolatosan, ami idehaza történik, ugyebár az európai fővárosban, és hát ezeknek a kérdéseknek a hátulütője az visszaverhet-e Romániára, tehát járhat-e Románia pont úgy, mint ahogy korábban Lengyelország, illetve Magyarország járt?
Én ezt abban a pillanatban nem tudnám megmondani, de hogyha a Romániáról akarnak, a román jogállamiság helyzetéről akarnak egy vitát Brüsszelben, akkor, hogy mondjam, akkor szerintem akkor lehetett volna egy reális vitát szervezni erről a kérdésről, és beleértve egy nyilván az igazságügyi törvényeket, és minden, ami ebbe a folyamatba beletartozik, vagy az augusztus 10-i tüntetés, de akkor lehetett volna erről egy reális vitát tartani, hogyha a protokollumokról is tudnánk valamit biztosan, és el lehetne mondani valamit konklúzióként, vagy be lehetne mutatni az Európa Parlamentben erről a kérdésről. Mert szerintem azért a nyugat-európai demokraták is láthatják azt, hogy kéne, hogy lássák, hogy egy igazságszolgáltatásnak a függetlenségét nem csak az esetleg korrupt politikusok tudják befolyásolni, hanem bizony-bizony a hírszerzés is tudja befolyásolni az igazságszolgáltatást, és fel lehetne tenni azt a jogos kérdést, hogy ők hogy látják mint Nyugat-Európában élő demokraták ezeket a folyamatokat, és van-e náluk precedens arra, hogy a hírszerzés, a belföldi hírszerzés különböző protokollumokat kötött az igazságügy különböző intézményeivel?
Most valamelyest megcáfolandó az, amit ön mondott, hogy ugyebár a titkosszolgálatoknak a szerepe. Ugyanis azon a bizonyos meghallgatáson, amelyen Eduard Hellwig volt a vendégük, többek között szóba került az augusztus 10-i tüntetések kérdése is, miszerint a szeréi vezetője azt nyilatkozta, hogy a tüntetés előtt tájékoztatták a kormányt és a belügyi minisztériumot a várható fejleményekről, és az események alatt foganatosított intézkedésekért kizárólag a belügyminisztériumot és a csendőrséget terheli a
felelősség. Igen, így van. Én a tüntetéseket olyan értelemben hoztam szóban, hogy nyilván a jogállamiság kérdés szempontjából kell megközelíteni a kérdést, és ellenőrizni azt, hogy jogos volt a csendőrségnek a fellépés, nem a hírszerzés volt nekem. Én nem hiszek abban, hogy itt a hírszerzésnek ebben felforgató szerepe lett volna ebben. És hajlandó vagyok Hellwignek elvinni azt, hogy tényleg tájékoztatták erről a belügyminisztériumot, és tulajdonképpen nem kezelték ezt, hogy mondjam, a legprofibban, a csendőség nem kezelt a legprofibb módon ezt a tüntetést.
Brüsszelben most ez a forró téma. Úgyhogy lehet, hogy ennek emiatt lesznek következmények. Sőt, ha Franz Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke azt nyilatkozta, hogy ebben a kérdésben ő az ellenzék pártján áll, túl sok bíztató jel ezt nem igazolja, hogyha...
Hangsúlyozom, hogy ez egy politikai vita lesz, tehát elsősorban, és politikailag is kell értelmezni azért ezt a vitát.
Tisztelt Csomá Botond képviselő úr, itt a beszélgetés végefele közeledve engedjen meg egy tegnap élő műsorban feltett kérdésre, kérjem meg, hogy válaszoljon, ami egészen eltért attól a témától, viszont mivel, hogy a mai beszélgetés alapját képezi, én felolvasnám és kérném szépen, hogy reagáljon rá. Emil nevű hallgatónk írta tegnap SMS-ben az élőadás alatt a következőket. Azt kérdi, hogy létezik-e még a szér. Hát ezt tisztáztuk, hogy létezik.
Létezik. Igen.
A második kérdése viszont az érdekes sebb, hogy vannak-e magyar nyelvet értő alkalmazottai a román hírszerző szolgálatnak?
Vannak, nem kevesen.
Ez megyére leosztva? Mert tudom, hogy minden megyében, megyeközpontban vannak parancsnokságok a szereinek, vannak kirendeltségei.
Olyan megyékben, ahol él magyar lakosság, vannak magyar nyelvű alkalmazottak is.
És hát igen, akkor azt hiszem, hogy a szerepükről nem kell tovább értekeznünk, mert hogy akkor világos.
De nincsen semmi különleges, tehát hogy mondjam, szerintem én amíg nem is tudtam konkrétan ezt a dolgot, én elképzelhetőnek tartottam, hogy dolgoznak a magyar nyelvű alkalmazottak, magyar anyanyelvű alkalmazottak a szereinél. Többek között nekem volt egyetemi kollégám, ezt onnan is tudtam, mondom más forrásból is. Volt egyetemi kollégám, tudom, hogy a hírszerzésnél dolgozik magyar.
Végkonklúzióként arra vonatkozóan, hogy visszalépés van, vagy tartózkodás van azzal kapcsolatosan, hogy az igazság kiderüljön mindkét oldalról a politikai paletta területén. Lehet-e visszakövetkeztetni arra, hogy azért ilyen kényes kérdésben még mindig hatással van a 42 év kommunizmusnak az utószele? Mert hogy annak idején tudjuk, hogy milyen szerepe volt a titkos rendőrségnek.
Nem, megmondom őszintén, most már nem lehet mindent a kommunizmusra rákerni 2018-ba. Nem azt mondom, hogy teljesen eltűnt az a mentalitás, ami ugye 1989-ig hivatalos formában létezett, vagy én elsősorban inkább arra gyanakszom, hogy ilyenszerű publikus jelentés a hírszerzésnek arról a tevő, hogy a hírszerzés átlépte vagy sem a hatáskörét, 1990 óta ebben a bizottságban nem készült. Tehát ez abszolút novum, el kell mondanom önnek. És
ezért alakult külön bizottság, hogy ezt tető alá hozza.
Ez a bizottság, ez a hírszerzés felügyelet bizottság, ez nem most alakult. Ez amióta a hírszerzés létezik 90 után, és amióta úgymond demokratikus társadalmi berendezkedésben élünk, a 89-es változás volt, ez a bizottság ez létezik. Ez egy vegyes bizottság, nincs külön a szenátusnál és a képviselőháznál, hanem egy bizottság van, amely képviselőkből és szenátorokból áll. Ez nem egy új bizottság, és nem egy külön bizottság, ez egy állandó bizottság a parlamentnek. Csak ilyen jelentés, eddig persze minden évben a jelentés tulajdonképpen úgy készült a hírszerzésről, hogy a hírszerzés megírta a jelentést, azt elküldte a bizottságnak, a bizottság tovább küldte az állandó bürónak, és a parlament megszavazta. Tehát most mondjam el önnek azt is, hogy a 2013-as jelentésben, amit maga a hírszerzés írt, és amit a parlament megszavazott, abban benne volt az, hogy a protokollumokat kötöttek az igazságszolgáltatás intézményeivel. Benne volt a jelentésben.
És ez senkinek nem tűnt fel?
Szerintem el se olvasták, én nem tudom. Tehát senkinek nem tűnt fel ez a kérdés. Ezen az első olyan jelentés, ami a hírszerzésről úgy készül, nem a hírszerzés írja, és elküldi a bizottságnak, és a bizottság valamit mond, és tovább küldje az állandó bűnök sonnan aztán a parlament, hanem maga a bizottság készíti el a jelentést. Erre precedens nem volt még. Úgyhogy minden, ami először történik, nehézkes. Nehézkes, és egy kényes területről is van szó. Ugye egyensúlyt is kell tartani. A legnehezebb a politikai életben szerintem az egyensúlyt megtartani, és nem éles megközelítéseket tálalni bizonyos kérdéseket, és ez azért olyan nehéz, mert egy egyensúlyt kell tartani a korrupció ellenes harc és az emberi jogok között. És plusz erre rátevődnek még a politikai érdekek. Szerintem én erre gyanakszom, nem a kommunizmus által ránk hagyott mentalitás gátol itt bennünket abban, hogy fényderítsünk dolgokra, hanem ezek a tényezők, amelyeket az előbb említettem.
Mikorra várható, hogy lesz a jelentésből valami?
Nem tudok önnek se. Én most már semmit nem mondok, mert Nem tudom önnek megmondani ezt ebben a pillanatban. Ha tőlem függne, akkor hónap meg lenne a jelentés. Most így tettem, persze sarkítottam egy kicsit, de nem tudnék önnek pontos dátumot mondani.
Nagyon szépen köszönöm az őszintességét, és azt is, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen, és köszönöm én is a lehetőséget.